Ma van Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe. Ennek kapcsán hallhatják Puskás Antal atya műsorát.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal pálos szerzetes vagyok. Január 1-én a boldogságos Szűz Máriának, Isten anyjának ünnepét üljük, amely egy nagyszerű pont az év elején, nem egyszerűen csak egy technikai váltás az ó és új év között, hanem az új esztendő elején ott van egy anya, mégpedig Isten anyja, aki élő személy, akitől jó elindulni, és akihez természetesen vissza lehet térni bármikor. Azt hiszem, ezt jelképezi számunkra, és ezt jelentheti számunkra, hogy éppen a mai napon van ez az ünnep. A mostani rövid félórás blogban találkozunk majd egy-két verssel, Reményik Sándortól, Vörös Sándortól. Aztán áttekintünk néhány olyan naptárat, amelyeket az ember használ a különböző kultúrákban, ezek elég érdekesek tudnak lenni a maguk eltérő kezdete miatt. Aztán a végén, és szeretnék még néhány gondolatot az újévi jó elhatározásokhoz, erős fogadásokhoz is adni.
Redemptoris mater, quae per via Celi morta manes, et stella maris, succurre cadenti, surgere qui cura populo, tuque genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitore. Virgo prius ad posterius, Gabrielis amore, sum ensilo dare, peccatorum miserere.
Kezdjük hát Reményik Sándor egyik versével, amelyet a Szilveszter éjszaka című hosszabb versben a 6. résznél ex nihilónak nevezett el, vagyis a semmiből. Ó Isten, teremts hát a semmiből új esztendőt nekünk. Fehér lapot, hogy írjuk végre rá igaz történetünk, a szeretet s a jóság álmait. Hogy akarhassuk, amit szeretünk, s váljék valóra, amit akarunk. Ó, mert Uram, oly szánandók vagyunk. Tépd le az okság zord láncolatát egy percre csak. Ebből az egy csodából ki tudja, tán egy szép világ fakad. Teremts a semmiből, a szent és tiszta örök semmiből egy gyermeket, aki nem anyától lett, egy rózsaszálat nem tövön termettet, egy aranyalmát nem ágról szakadtat, valami szentet meg nem átkozottat, valami újat, valami mást, csak állítsd meg a szörnyű folytatást.
Az új esztendőben az emberek szoktak erős fogadást tenni. Sokan nem tartják ezt fontosnak, mert hogy úgy gondolják, nem lehet kivitelezni. Bármit is erősen megfogadok, nehéz lesz azt igazán megvalósítani. Van benne valami. Mégis tudunk-e valami támpontot szerezni ehhez, vagy egyáltalán mindenestől el kell utasítanunk, és ne is foglalkozzunk vele. Ha úgy tekintjük az erős fogadást, nagy elhatározást, hogy egy dologban az egész évben mindenestől kitartunk, akkor nagy csalódás
érhet minket, mert tudjuk jól, hogy nem leszünk képesek kitartani. Már most a kezdetben tudjuk ezt. Például elhatározhatom én, hogy nem eszek sok édességet ebben az évben. De körülbelül egy-két héten belül valószínűleg lesz egy olyan ünnep, kinek mikor, hogy meghívnak, és az ember egyszer elkezd enni, akkor aztán jó hangulat közben nehéz nemet parancsolni. Vagy hasonlót fogadhat meg az ember. Ebben az évben sportolni fogok. Ebben az évben többet olvasom a Szentírást. Minden nap olvasom a Szentírást. Imádkozom a rózsafüzért. De hogyha az egész évre fogadkozunk meg olyan módon, hogy valami mennyiséget fogadunk meg, akkor bizony ez gyorsan csődöt fog mondani. És tudjuk jól, hogy amikor az ember bizonyos dolgokban csődöt mond, akkor gyorsan elmegy a kedve az egésztől. Mit tehetnénk azért, hogy mégiscsak legyen megújulás az életünkben ebben az új esztendőben? Megtehetjük azt, hogy inkább egy irányt szabunk meg magunknak, merre szeretnénk haladni. Egy olyan irányt, amelybe belehelyezünk célokat, legyen szó akár az egészségről, akár a lelki életről, és igyekszünk ezen az úton maradni. Tehát egy olyan célt fogalmazok meg, ami egyben egy irány. És így, bár tudom, hogy időnként nem leszek képes megtenni azt, tudom, hogy visszatérhetek ehhez az irányhoz. Így aztán mégiscsak elindulhatok valami jó felé, valami jobb felé, amire vágyok igazából. Az erős fogadás éppen azért is jó, mert szeretné ilyenkor az ember megtenni a jót, de tapasztalva a gyengeségét mindig visszatér a saját lelkiismerete megvizsgálásához, és eközben egy csomó mindent tanulhat az ember magáról. Mik a gyökerei annak, hogy nem vagyok képes ezt vagy azt megtartani. És mert mondom, nem teljesítményt kell megfogadnunk, hanem ráállni egy útra. Mondhatnánk biblikus módon is, kifejezhetném ezt úgy is, hogy Jézus követésének az útjára állunk rá. Ha erre az útra ráállunk, akkor tapasztalni fogjuk azt, hogy nem megy könnyen, de közben rengeteget tanulunk magunkból, mélyebb indítékainkból, és ez önmagában egy nagy fejlődés. Most új év napján tekintsünk ki kissé a világba, és nézzük meg, milyen naptárak léteznek világszerte, különböző kultúrákban, hogy összehasonlítsuk a sajátunkkal, az úgynevezett Gergely naptárral, amit most is használunk. Vegyük először a Gergely naptár, amit most is használunk. Ennek előzménye az úgynevezett Julianus naptár, Julius Cézár Róma alapítása után 709-ben vezette be, ami Krisztus előtt 45-öt jelent. Ez a naptár 365 napból állt, és minden negyedik évben egy szökőnapot iktattak be. Az így átlagosan kialakuló 365,25 napból álló év azonban hosszabb, mint a 365 és 5 nap, 5 óra, 48 percből álló napév vagy szoláris év. Tehát ez az év, a Julianus naptár szerinti év hosszabb volt, mint a mai év, és éppen ezért 1000 év alatt, és itt már a középkorban vagyunk, megtapasztaltak az emberek, hogy már 8 nap eltérés volt a nap évtől, ami egyébként a mezőgazdasági munkákban nagyon is megmutatkozott, sokkal nehezebb volt ütemezni ezeket a munkákat. Így aztán megérett egy naptárreform, a 13.-15. században már nagyon sürgették. 13. Gergely pápa volt az, aki 1577-ben egy nemzetközi bizottság eljárása után meghirdette az új naptárt. Ez 1582. október 4-én lépett életbe oly módon, kihagytak 8 napot. Tehát 4-e után rögtön 15-e következett. Ez volt tehát a Gergely naptár, amelyet ne gondoljuk, hogy rögtön abban az időben mindjárt elfogadtak minnyáján, hiszen csak a 18. század végére lett a Gergely naptár a nyugati keresztény államok többségében elfogadottá. Oroszországban csak 1918-ban került sor a bevezetésére. Talán több új információ is van számunkra ebben, és érdekesség, hiszen ma általában csak a Gergely naptárral számolunk, ami a globálisan is elfogadott, hivatalosan használt naptár. Vannak más országoknak, más kultúráknak saját naptáraik. Nézzük meg először azokat, amik legközelebbek a úgynevezett Gergely naptárhoz. Ilyen például az örmény naptár, örmény keresztényeké. A kezdő éve ennek a keresztény időszámítás szerint 552, vagyis amikortól számolhatjuk az örmény korszakot. Tehát itt kevesebb évet számolnak, mint a mi Gergely naptárunk. Nézzük a bizánci naptárt. Ezt az ortodox kereszténység használta a konstantinápolyi ortodox egyházban, ez 691-től 1728-ig. Hivatalos volt ez a bizánci birodalomban 1453-ig, és Oroszországban 1700-ig. Ez is a Julián naptáron alapszik, azzal a kivétellel, hogy az év ebben a naptárban szeptember 1-én kezdődik. A naptár első éve Krisztus előtt 5509. szeptember 1. Ez az időpont utal arra, hogy a bizánciak időszámításunk szerint a 7. században a teremtés időpontját erre az évre tették. Tehát ők a teremtéstől számítják az éveket. A katolikusok is valami módon kiszámolták a teremtés évét, így a Gergely naptár alapján, ha visszaszámoljuk, akkor a bibliai évek szerint, akkor a Gergely naptár szerint Krisztus előtt 4004-ben volt a teremtés. Van még a kopt naptár, amit az egyiptomi keresztények használnak. Ez egy kicsit eltérő, 4 hónapos évszakból álló felosztást követ. Tehát az egy-egy évszak nem 3 hónapos, mint náluk, hanem 4 hónapból áll egy évszak. Az évszakokról a kopt liturgia külön imákkal emlékezik meg. A naptár 13 hónapból áll. A gazdálkodók egész Egyiptomban használják ezt a naptárat mezőgazdasági okokból. Valószínűleg egy jó bevárt ókori egyiptomi naptárról van szó. Viszont az évek számítása 284-től kezdődik, tehát Krisztus után 284-től, ami a Diokleciánus római császár trónra lépését jelenti, akinek uralkodása nagy változás jelentett a keresztényeknél, pontosabban a keresztény üldözésnek a nagy kitörése volt ez Egyiptomban. Ezért az év rövidítése AM, azaz Anno Martyrum, vagyis mártírok éve. Ez a 284. év. Nem tévesztendő össze más ezzel a jelöléssel jelölt naptárrendszerekkel, például a bizánci és a zsidó naptárral, ők is AM-mel jelölik az időszámításuk kezdetét, de ez itt nem Anno Martyrum, hanem Anno Mundi, vagyis a világ napja, világ első napja. Ezek után van még 2 nagyon különleges naptár, amit szeretnék bemutatni röviden a kedves hallgatóknak. Az egyik egy tudományos naptár, ami a egész modern korban keletkezett, mint egy ilyen elméletként. A holocén naptár az egy olyan időszámítási rendszer, melynek működése hasonló az asztronómiai csillagászati időszámításhoz. Azért vezették be bizonyos szűk tudományos körökben, hogy könnyebb legyen számítani, könnyebb legyen megjelölni bizonyos régi korokat. Ennek az egysége nem év, hanem úgynevezett emberi kor. Ennek az első évét a holocén kor kezdetére próbálja helyezni, tehát az utolsó jégkorszak vége után, amikortól számítható az ember megjelenése a Földön. Persze ez csak elmélet. A Gergely naptár szerinti négyjegyű éveket, amiket mi is használunk, a legkönnyebben úgy lehet átalakítani holocén naptár szerinti évekké, ha egyszerűen egy egyest írunk az adott év elé. Így például 2020-ból 12.020 lesz. 1993-ban egy Cesare Emiliani nevű ember javasolta ezt a naptárat. Van benne tudományos előny, azonban elképzelhető, hogy van benne valamiféle olyan motiváció is, ami az egyházi, a Krisztushoz visszavezethető naptárt igyekszik eltenni az útból. Mint ahogy ezt tette az úgynevezett francia forradalmi naptár is, ami ugyan nem létezett, nem állt fönn sokáig, hiszen 1789-ben a francia forradalom követően 1793-ban vezették be, és 1805-ig volt használatban, tehát 11 néhány évig, ami teljesen fölborítja az addigi rendszert, és ez kimondottan és nem rejtett szándékkal meg akarta szüntetni az egyházi, a vallásos kötődésnek az összes szálát a polgári életben. Az új időszámítás kezdő napjaként a forradalom szempontjából több fontos dátum is szóba jött. Végül a királyság eltörlésének és a köztársaság kikiáltásának időpontját választották. Ez volt az első év. Átkeresztelték a hónapok nevét is franciául, és ehhez aztán még magyar megfelelőket is találunk, hogyha utána nézünk a Wikipédián. Egészen tetszetős, persze teljesen eltérő a hagyományoktól. Csak egy érdekességet ehhez kapcsolódóan mondanék még, hogy az úgynevezett francia forradalmi naptár mindent ilyen tízes egységekben akart számítani. Például a mi általunk ismert és gyakorlatban használt hét, ami hétfőtől vasárnapig terjed, megszűnt, és 9 munkanap, majd a 10. volt a pihenőnap, ez lett bevezetve. Természetesen ez teljesen fölborította az embereknek az életét, a teremtéstől egészen világosan elrugaszkodva, a teremtés rendjétől. Úgyhogy ez volt az egyik legfőbb oka, hogy abszolút használhatatlan volt gyakorlatilag ez a naptár. Azon túlmenően, hogy emberi agy szüleménye volt. Haladjunk most tovább azzal, hogy újra egy rövid verset hallgatunk meg, most Vörös Sándortól. 10 lépcső. Szórd szét kincseid, a gazdagság legyél te magad. Nyűd szét díszeid, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid, az erő legyél te magad. Olst ki lángjaid, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmaid, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid, a hit legyél te magad. Törd át gátjaid, a világ legyél te magad. Vedd egybe életed, halálod, a teljesség legyél te magad. Kedves hallgatók, rövidesen a végére érünk műsorunknak. Én köszönöm, hogy velünk tartottak ezen a reggelen. Áldott új esztendőt kívánok mindnyájuknak, és ne felejtsék el, nem nagy teljesítményeket kell megfogadnunk, hanem ráállnunk egy útra, legjobb, ha Krisztus követésének az útjára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Всех праотцев надежду. пристанище, радуйся, невесто, не невестная.
Puskás Antal atya műsorát hallhatták Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén.